Értek fennállva hallgassuk meg Istenünk igéjét, úgy, amint írva található, hogy szólít bennünket Pál apostol második korintusi levelének negyedik részéből a következő verseken át. Azért a halál mi bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. Mivel hogy pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam, hiszünk mi is és azért szólunk. Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít. Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva, sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Mert pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ha kérhetnék valamit, ma este azt kérném, hogy 2 percig figyeljetek, utána meg már ne. 2 perc szóljon arról, hogy figyelsz, és utána pedig ne érdekeljen mindaz, ami elhangzik, mert azt feltételezném, hogy ha figyelnél 2 percig, és utána már nem érdekelne az, ami elhangzik, azt üzenné, hogy nem is érint az, ami elhangzik. Szívből kívánnám, hogy ne figyelj egy olyan történetre, amely történetről mindazok, akik ismerik Jób történetét, nagyon jól tudják, hogy a Szentírás egyik legnehezebb és legérthetetlenebb, legmegfejthetetlenebb története. Szívből kívánnám, hogy ennek az embernek a története semmilyen módon és semmilyen formában téged ma, itt és most ne szólítson meg. Hiszen tavasz van, ti fiatalok vagytok, tele vagytok energiával, vágyjal, tervel, előttetek az élet. Kívánom, hogy ne legyen most semmi közöd ehhez a Jóbhoz. Ugyanakkor a világ kérdez. Mert a világ kérdez. Mint ahogy Jób történetét olvasva, mi magunk is kérdezünk. Ezt a kérdést leginkább így lehetne ma este megfogalmazni, röviden, tömören. Miért engedi az Isten? A világ kérdez, és természetesen a teljesség igénye nélkül jutottak eszembe az elmúlt hetekből események, és képek, illusztrációk, amikor a világ bár tőlünk távolnak tűnő eseményeken keresztül, egy távoli világban zajlott tragédiákon át, kérdezte, hogy miért engedi ezt az Isten. Nem raktam bele azokat a képeket, amiket a neten találtam a 2 nappal ezelőtti Minszki metró támadás rettenetes képsorait látva. Mi nem tettük fel ezt a kérdést, ha egyáltalán olvastuk a híreket, hogy miért engedi az Isten. Ők minden bizonnyal feltették magukban ezt a kérdést. 10 000-ek haltak meg perceken belül. Nem egy önkény úr, nem egy zsarnok támadásának köszönhetően, hanem egy természeti csapásnak köszönhetően. Bárki jogosan tehetné fel ma este a kérdést, miért engedte az Isten? Miért pusztulhattak el emberek, családok, otthonok, gyermekek egyik percről a másikra? A világ kérdezett, 53 millió ember halála tette fel ezt a kérdést, hogy hogyan történhetett meg a világtörténelem legnagyobb katasztrófája. 53 millió embernek a fele, 25 millió ember ártatlan polgári áldozat, Auschwitz, Birkenau, és ne soroljuk a példákat, hogyan történhetett meg, miért engedte az Isten ártatlanok szenvedését és értelmetlen halálát. A világ kérdez, hol van az Isten, amikor betegség, nélkülözés, éhínség sújt olyan területeket, amelyekre nézve bárki mondhatná ma este. Mi közöm nekem hozzájuk? Olyan távoliak, olyan messzinek tűnik mindaz, ami őket körülveszi. Nekem itt és most, ma teljesen más problémáim és más kérdéseim voltak. A világ kérdez, nem tudom, ismeritek-e azokat az okokat, amik miatt a világ ma is kérdez. Csak dióhéjban, hogy indokoltnak érezd ezt a kérdést, hogy miért engedi az Isten. Az elmaradott országokban él földünk lakosságának 78%-a. Az ENSZ által megállapított nyomorszint napi 2 dollárnyi jövedelem egy felnőtt ember számára. Ennél kevesebből él az emberiség harmada. Napi 1 dollárt sem ér el 1,2 milliárd embertársunk bevétele. Fekete Afrikában a lakosság 60%-a tengeti életét ilyen mély nyomorban. Az elmaradott kontinenseken 1,2 milliárd ember nem jut egészséges ivóvízhez. 2,4 milliárd embertársunk nem kap megfelelő orvosi ellátást. A krónikusan alultápláltak számát 800 millióra becsülik. Lényegében csak Kínában és sokkal kisebb mértékben Indiában csökkent a mély szegénységben élők száma. A nemzetközi szervezet szerint évente 55 millió ember hal meg a Földön az éhezés vagy az alultápláltság miatti gyenge ellenálló betegség miatt. 55 millió ember egy éven belül annyi, ahányan a második világháború évei alatt összesen. Többen, mint az AIDS, a malária és egy sor más trópusi betegség következtében összesen. A kérdés, nem tudom, feltetted é, miért engedi az Isten? Hol van az Isten? Tehát napi 150 ezer ember pusztul éhen, vagy éhezésre visszavezethető okok miatt. Ma 150 ezer ember halt éhen. Közöttük 96 ezer gyermek, döntő többségük Afrikában. Minden órában 4000 percenként 66 másodpercenként egy ember palánta élete vész oda, mert nincs mit ennie. A mindenható Isten, akiről mi itt, ezek között a falak között hirdetjük, hogy ő maga a szeretet, a gondviselés, aki teremtette és fenntartja ezt a világot, hol van, amikor ezeket a számokat halljuk? Bárki mondhatná, oly messzi, oly távoli világból üzennek ezek a megrendítő, drámai adatok. 2005. decemberében Délkelet-Ázsiában a tengeri szökőár a cunami nyomán mintegy 300 ezer ember pusztult. Elkérdezhetné bárki, hol volt az Isten. Ennyien 2 nap alatt halnak éhen világszerte. 300 ezer gyermek 3 naponta pusztul el az éhezés miatt. Ma nálam az irodám ajtaján bekopogott egy asszony, igen gondozatlan állapotban. Látszott rajta, hogy magára nincs pénze. Mellette volt egy 2 éves gyermekpalánta, meg egy 4 éves gyermekpalánta. Sokat szorra találkozunk, annyit tudok tenni értük a nevetekben, a nevünkben, hogy havonként kap egy kis ételcsomagot, benne ezt, azt. És arra a kérdésre, hogy ugye megteszik ezt neki mások is, a válasz kijózanító nem. És én kérdezem, hogy tehát lelkészek sem, parókiák sem, plébános urak sem, a válasz, és akkor már a könnyeivel küszködik, nem. És én feltettem magamban a kérdést, hol van az Isten, és nem csak az ővelük való találkozásban tettem fel az elmúlt hét kapcsán a kérdést, hanem sok személyes beszélgetésben teszem fel a kérdést, nap mint nap, hogy miért engedi az Isten. Nézzétek! Úgy kezdtem, hogy kívánom, hogy innentől ne kelljen figyelned, mert ne legyen kérdés számodra saját életed életeseményeit látva, hogy miért engedi az Isten. Szívből kívánom, hogy ne kellj szembesülj ezzel a kérdéssel, amikor szeretteidre gondolsz, családodra gondolsz, saját vágyaid és álmaid beteljesülésére gondolsz, hogy miért engedi vagy, miért nem engedi az Isten. De itt van ez a Jób, és az ő története benne van a Szentírásban. És éppen ezért feltételezem, hogy nem csak az ő története van benne az igében, hanem a saját életünkben is vannak olyan életesemények, amik miatt vagy már most fel kell tegyük ezt a kérdést, vagy félek, hogy az élet majd úgy hozza, hogy egyszer-egyszer fel kell tegyük ezt a kérdést, hogy miért engedi az Isten, és mi a célja mindezzel, a mindenható Úrnak. Jobb történetét ismeritek, nem kell őt bemutatni. Jobb történetek tel is tele van titokkal. Emlékeztek, két héttel korábban egy nagy titkot próbáltunk megfejteni, ezt a titkot így szoktuk nevesíteni, hogy predestináció. Próbáltuk értelmezni a predestináció biblikus tanításának a lényegét. Emlékeztek a tételre, amit kimondtunk, most jöttök ti. Figyelek! Ultrahangon hallom a válaszokat, köszönöm. Meggyőződtem arról, hogy mindenki szó szerint emlékszik a válaszra. Emlékszünk, hogy mit mond a Szentírás? Predestináció, eleve elrendelés, üdvösség, kárhozat. Azt mondtuk, hogy Isten senkit nem rendel el üdvösség és kárhozat szempontjából, de negatív vagy pozitív üdvtörténeti szerepre rendelhet. Megismétlem. Isten senkit nem rendel el üdvösségre vagy kárhozatra születése előtt, de negatív vagy pozitív üdvtörténeti szerepre rendelhet. Itt jön Jób, akinek az élete nem üdvtörténeti távlatokban, hanem személyes életsors tekintetében mondatja ki velünk ugyanezt. Isten rendelhet az életünk során negatív és pozitív élettörténeti állomásokat, megismétlem. Isten rendelhet az életedben negatív vagy pozitív élettörténeti állomásokat. Isten rendelhet az életedben negatív szereplőket, akik rád nézve negatív hatással próbák elé állítanak, és adhat pozitív szereplőket és élettörténeti szakaszokat. Ki rendeli mindezt? Isten. A történetből titok, hogy pontosan mi is történik. Jób számára titok, hogy mi zajlik a kulisszák mögött. Ő nem tud arról, hogy Isten előtt megjelennek az angyalok, és megjelenik a sátán. Nem tudom, felkaptátok-e a tekinteteteket erre a gondolatra, hogy az Úr előtt megjelenik a sátán. Az Úr elkezd beszélgetni a sátánnal. Nem furcsa? Szinte lepaktálnak ők ketten, szinte Jób ellen. Mintha, ha így magyarázom, egy szövetség kötteti Isten és a gonosz erő között, amelynek a lényege, hogy vedd el mindenét, amilyen van, majd meg fogod látni, hogy megátkoz téged szemtől szembe. Nem furcsa? Az a mindenható Isten, akiről hisszük, valljuk, hogy a szeretet, akinek az lenne a feladata, hogy megvédje az övéit, oltalmazó szárnya alá rejtse el, hogy minden gonoszt és minden fájdalmat távol tartson, szabad utat ad a gonosznak. Összedugják a fejüket, megbeszélik, csináld, vidd! Azért az életét kíméltek. Nem furcsa ez? Nem kaptuk fel a fülünket erre a gondolatra? A mindenható Isten szeretete megengedi, hogy az igaz, bűngyűlölő, Istenfélő, Istennek szolgáló, átadott életű ember szenvedjen? Mert úgy tűnik, hogy Isten itt most nem védi meg Jóbot, sőt, most úgy tűnik, hogy Isten negatív élettörténeti szakaszt adott az ő emberének. Hadd kérdezzem, ismerős ez az állapot? Amikor te, mint Isten embere, Isten elhívott szolgája, azt tapasztalod az életedben, hogy negatív események, negatív erők, negatív emberek, áthidalhatatlannak tűnő, megoldhatatlan helyzetek, és közben egy néma távolinak tűnő, halthatatlan és szinte megszólíthatatlan Isten. És ez az egész helyzet szinte összeesküdt ellened. Volt már ilyen? No, én ha az elmúlt hét beszélgetéseire gondolok, bocsássátok meg, mindegyikből kihallottam valahol, hogy az élet, a sátán, Isten negatív élettörténeti szakaszt és állomást adott. És a nagy titok, hogy miért engedi ezt az Isten? Miért engedi ezt az Isten? Feltetted már magadban ezt a kérdést? Én félnék most konkrét példákat mondani nektek, mert ezek annyira személyesek, annyira személyes sorshoz kötöttek. De bocsássátok meg, annyit elmerek mondani, hogy amikor leülök valakivel, és arra készülök, hogy egy őszinte, kedves, kölcsönös, baráti eszmefuttatásban ismerkedünk, és a második mondata után elkezd zokogni, és elkezd mesélni arról, hogy mi van otthon, és hogy dobja őt ki a nevelőapja karácsonykor az utcára 17 éves fejjel, és akkor csapódik innen, oda, onnan, ide, akkor eszembe jut ez, hogy negatív élettörténeti helyzet, és negatív élettörténeti alak és személy elveszi mindenét. Nem olvastuk fel. Elveszti a jószágait, a vagyonát, elveszti a fiait és a lányait. Én ezt nem akarom nektek dramatizálni. De hozhatnék olyan példákat, amitől elsírnátok magatokat. Én is. Hogy miként vett el Isten valakitől olyat, amire igaz volt ez, hogy a mindene. Jobbnak mindenét elveszi. Én ismerek olyat, akinek, ha nem is a mindenét vette el vagyona tekintetében, de elvette azt a valakit, akire ő azt mondta, hogy ő a mindenem. Olyat is látok, akinek meg nem adja meg azt a valakit, akire végre azt mondhatná, hogy a mindenem, végre ő a mindenem. Hol van az Isten? Ez az ember magába roskad, mert rászakad az élet, és nem marad senki. A második felvonást nem olvastuk fel. Újból eljön a sátán, újból odasúg, megkérdezi az Istent, hogy ok nélkül féli Jób az Urat? Hát vedd el az egészségét is. Na, ilyet is láttam. Ilyet is láttam. Elveszi az egészségét, leül a hamu közepére, egy cserép darabbal vakarja magát, oda megy hozzá a felesége, ő valamiért életben maradhatott. Nagy dolog ez, hogy valaki-e még maradt, de ez a valaki úgy megy oda, hogy átkozd meg az Istent és hallj meg. Átkozd meg az Istent és hallj meg. Én erre azt mondom, hogy most álljatok fel, menjetek ki, vacsorázzatok és hagyjátok itt Jóbot, meg azt az embert, aki most nagyon borúsra és komorra festi az életet. Tudom, szakmai ártalom, kívánom, hogy ne találkozz vele. De a Szentírásban itt van ez a Jób. És itt ez a kérdés. Itt ez a kérdés. Nem hozok több példát, csak egy hangot. Én nem tudom, hogy a te hangod volt-e valaha. Én, ha őszinte vagyok, Radnóti Miklós negyedik eklogájának a hangja évekig szólalt meg a szívembe. Annyi idős voltam, bármilyen furcsa, ez is megtörtént velem, mint ti vagytok most. Évekig ez a hang szólalt meg, őszinte merek hozzátok lenni. Ismeritek ezt? A költő magával beszélget, és teszi fel a kérdést, hogy hol van az Isten? Kérdeztél volna csak magzatkoromban, ó, tudtam, tudtam én, üvöltöttem, nem kell a világ goromba, tompán csap rám a sötét, és vág engem a fény, és megmaradtam, a fejem rég kemény, s tüdőm erősödött csak, hogy annyit bőgtem én. Megszólal egy hang, igyekszik a pozitívumokat láttatni. A vörheny és a kanyaró vörös hullámai mind partra dobtak. Egyszer el akart nyelni, aztán kiköpött a tó. Mit gondolsz? Miért vett mégis karjára az idő? S a szív, a máj, a szárnyas két tüdő, a lucskos és rejtelmes gépezet hogy szolgál? Ó, miért? S a rettentő virág nem nyílik még húsodban tán a rák. Ott a pozitívum is, persze. Jobbnak, hát még azért él. Ott van a feleség, meg ott vannak az emlékek. De megszólal az őszinte belső hang továbbra is. Születtem, tiltakoztam, s mégis itt vagyok. S kérdezed miért? Hát nem tudom. Szabad szerettem volna lenni mindig. És őrök kísértek végig az úton. Megint jön a hang, lásd meg a szépet, lásd meg a jót. Jártál szellőtől fényes csúcsokon, s láttál, ha este jött, a hegyre töppet bokrok közt érdepelni egy jámbor őssutát, láttál napfényben álló fatörzsön gyantacsöppet, s mezítelen ifjú asszonyt folyóból partra lépni, s egyszer kezedre szállt egy nagy szarvasbogár, ismerős egyszer, Volt ilyen, hogy egyszer láttad, meg egyszer közel jött, meg egyszer érintetted, meg egyszer megfoghatónak tűnt, na végre, és akkor megszólal újból az őszinte hang. Rapságból est se látni már, hegy lettem volna, vagy növény, madár, vigasztaló, pillangó gondolat, tűnő istenkedés. Segíts szabadság, ó, hadd lejjen meg végre honnomat, a csúcsot újra, erdőt, asszonyt és bokrokat, a lélek szélben égő szárnyait, és megszületni újra új világra, mikor aranygőzök közül vakít, s új hajnalokra kél a nap világa. Ugye mennyire őszinte ez? Ó, én hányszor gondoltam erre. Hányszor járt át a szívemet, hogy a csúcsot újra, erdőt, asszonyt, a bokrokat, meg a lélek szélben égő szárnyait, meg azt, amit mások úgy hívnak, hogy boldogság, meg beteljesült szerelem, meg beteljesült álmok. Még csönd van, csönd, de már a vihar lehel, érett gyümölcsök innak az ágakon, a lepkét könnyű szél sodorja, száll, a fák közt már fuvall a halál, és már tudom, halálra érek én is, emelts, leejt a hullámzó idő. Rab voltam, és magányom lassan növekszik, mint a hold karéja nő. Én találkozom velük, akik így fogalmaznak, hogy tudom, magányra, egyedül létre, kárhoztatva élek, és a sorsom ez, mint a hold karéja, ahogy növekszik, növekszik bennem a tehetetlenség, a fájdalom, már-már a közöny. Hol van az Isten? Tőle mindent elvett, tőled mit vett el? Bocsáss meg ezt a kérdést, erre mondtam azt, tessék fölállni és kimenni, és elfelelteni ezt a kérdést. Szívből kívánom, hogy soha ne kelljen szembesülj ezzel a kérdéssel. De Jobbtól elveszi mindenét, én láttam embereket elveszíteni mindenüket. Nézzétek csak! És a kérdés így hangzik, hogy hol van az Isten? Jogosnak tűnő kérdés. Miért engedi az Isten? Miért nem védte meg? Miért nem óvta meg? Miért nem adta meg a lélek szélben égő szárnyait, az asszonyt, a csúcsokat újból? De most van egy döntő pont. És kérlek, hogy ha van benned alázat, akkor most ezt vedd komolyan. Jobb kérdései, ha voltak még kérdései, és a te kérdéseid, ha vannak kérdéseid, úgy érzem teljes szívemből, jogos és érthető kérdések. De most van egy pont, amikor nem Jobb kérdez. Most nem Jobb kérdez, hanem az Isten kérdez. Van, mikor Jobb kérdez. De most Isten kérdez. Tudod, mit kérdez? A gonosz fogalmazza meg, de az Úr hajtja végre. Ez a kérdés így hangzik, avagy ok nélkül féli-e Jobb az Istent. Lefordítva, miért is féli Jobb az Istent? Miért is féled te az Istent? Miért is tartozom én hozzá? Miért is vagyok követője? Azért, mert mindent megadott. Asszony csúcsokat, a lélek szélben égő szárnyait, és megszülettem újból új világra, amikor aranygőzök közül vakított a beteljesült boldogság. Na ezért szeretem én az Istent. És itt most valaki ezt kérdezi meg ettől az embertől, ettől a Jobbtól, hogy mondd csak, Jobb, azért kellettem én neked, mert gazdaggá tettelek, marháidat, állataidat, családodat gyarapítottam. Vagy azért kellek neked, mert én vagyok a mindenható Isten. Én vagyok az Úr, aki egyedül méltó arra, hogy tiszteld, akire az életedet rábíz. No, ez a kérdés. És az Isten kérdez. Miért keresem én az Urat? Én titeket ismerve nem teszem fel ezt a kérdést. Én titeket ismerlek annyira, hogy számotokra nem ez a kérdés. De itt most Isten felteszi ezt a kérdést. Miért kell nekem az Isten, mert békességet ad, és a háborúságot ad? Miért kell nekem az Isten, ha új csúcsot majd ad, ha beteljesült álmokat ad, ha lepecsételi az én vele kapcsolatos elvárásaimat, titeket látva és Jób történetét ismerve, a válasz, nézzétek, egyrészt nagyon őszinte, de túlmutat önmagán. Nézzétek, erre a kérdésre Jób nagyon őszintén válaszol, és csak egy utolsó borús gondolat, aztán tovább lépünk ezen a megoldás irányába. De nézzétek, Jób erre a kérdésre a következőt válaszolja. Vesszen el az a nap, amelyen születtem, és az az éjszaka, amelyen azt mondták, hogy fiú fogant. Az a nap legyen sötétség, ne törődjék azzal az Isten, és a világosság ne ragyogjon. Tartsa fogva azt a sötétség és a halál árnyéka. Az az éjszaka, sűrű sötétség fogja be azt. Az az éjszaka, legyen magtalan, és ne legyen örvendezés azon. Átkozzák meg azt, akik a nappalt átkozzák. Sötétüljenek el, és legyenek olyan, mint az este. Miért nem zárta be az én anyám méhének ajtajait? És miért nem rejtette szemeim elől el a nyomorúságot? Miért nem haltam meg fogantatásomkor? Miért is múltam ki? És miért születtem meg? Megátkozza a születése napját. A feleség azt mondja, átkozz meg az Istent. Jób nem átkozza meg az Istent, de a születése napját megátkozza. Ez Jób őszinte válasza. De nézzétek, van az új szövetségnek is egy válasza. És hogyha az életedben lesznek, vagy lennének negatív élettörténeti állomások, akkor azt kérem, hogy ezt a választ erősítsd a szívedben, amit az új szövetség válaszol Jóbnak, és hiszem, hogy válaszol mindannyiunknak, a szenvedés valamely mélységeit ismerő embereknek. Nézzétek! Az új szövetség válasza egy csodálatos, önmagán a szenvedésen túlmutató, egy a Krisztus halálára és feltámadására túlmutató, csodálatos lehetőség. Nézzétek! Azt olvastuk a korintusi levélben, hogy a halál bennünk munkálkodik, az élet pedig ti bennetek. Mivel hogy pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a lelke van meg, amint szóltam, hittem, és hiszünk mi is, azért szólunk. Nézzétek ezt a kettősséget. Azt mondja Pál, hogy bennünk a halál munkálkodik, ti bennetek pedig az élet. Nem furcsa ez? Az Isten embere, a hívő, elhívott szolga azt mondja, hogy bennem a halál munkálkodik. Nem azt mondja, hogy az élet, a békesség, a reménység nem azt mondja, hogy Isten beteljesült ígéretei munkálkodnak bennem, mit mond? Azt mondja, hogy bennünk a halál munkálkodik. Miért? Mert Isten adhat olyan élethelyzeteket, ahol a halál kezd el munkálkodni. Emlékeztek ti erre? Hogy ne emlékeznétek? Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Ugye emlékszel? Amikor merted halálba adni mindazt, amire ő azt mondta, hogy tessék halálba adni, hogy megszülessen az új ember, és akkor te merted halálba adni a régit, az ó ember szerint valót, azt a bűnöst, azt a megromlottat. De volt ennél keményebb is, igaz? Amikor Isten elkért valamit, és akkor te megtapasztaltad a szívedben, hogy a halál benned munkálkodik. De két dolog történhet eközben, ismerd ezt is, mert Pál ismeri ezt, hogy a halál bennünk munkálkodik, de kétféleképpen történhet ez. Bocsássátok meg, megint a költő, ha még bírjátok. Azt mondja egy helyen a költő, elföldelem a szívem vágyait. Ókopott és zenétlen temetések, züllött úrfiak, züllött gyászpompája, ledülnek nyírkos síri ágyba mind, s én gyásztalan közönnyel tovább lépek, miért tűnődnék értük visszavágyva? Azt mondja, elföldelem a szívem vágyait, pedig az egyiket soká szerettem, hazudta. Ő az a táltos királyfi, ki hip-hop egyszer majd kiküzd nekem egy szép királyleányt hősi küzdelemben. Becsapott ő is, elfáradtam várni. Ismeritek ezt? Hogy akkor elföldelem a szívem vágyait. Becsapott ő is. És most már nincsen vágyom. Hajnalonta, ha hazavet a robot, nem ülök álmodozni, magam csalni. Pénz, feleség, pár is. Sok drága gyolcsa a létnek, tudom már sosem kötöz be. Se baj. Így is csak meg lehet majd halni. Ismeritek ezt a hangot a világban? Hogy elfölderem a szívem vágyait. Az egyiket pedig soká szerettem, még imádkoztam is érte. Aztán nem jött a királyfi. Se baj, így is csak meg lehet majd halni. No, ez a pálapostoli értelemben vett halál bennünk való munkája nem ezt jelenti. Nézzétek, mit jelent? Ezt jelenti, hogy megszületik egy bizonyosság. Ez a bizonyosság így hangzik, hogy tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt és veletek együtt előállít, mert minden ti érettetek van. No, ez a kérdés. Ez a kérdés Jobnak, ez a kérdés neked, amikor negatív élethelyzettel látogat az Isten. Hogy megszületik-e, miközben a halál, meg a fájdalom, meg a könnyeim, meg a magányom munkálkodik bennem. Kívánom, hogy ne ismert. De ha ismernéd, a kérdés ez, hogy megszületette ez a bizonyosság, hogy tudom, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít, vagyis lehet, hogy itt a földön elveszítette mindenét. Lehet, hogy itt a földön le kellett mondjak valamiről, vagy valakiről, és halálba kellett adjak valamit, de megszületett egy bizonyosság. Hogy van valaki, aki olyan életre hív el, olyan életre támaszt fel, amelyre azt mondja egy helyen az ige, hogy ahol nincs fájdalom és könny és gyász és sírás, hanem ő van mindenekben, és aki győz, örökségül nyer mindent, annak Istene leszek, az pedig fiam lesz nékem. Tudsz-e így engedni az Isten terveinek, amikor a halál benned munkálkodik, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, minden a tied, amire vágysz és amire álmodsz. De benne van az Isten tervében, hogy lehet, hogy nem itt a földön, hanem oda át. Ezért ez a bizonyosság, hogy tudjuk, hogy aki feltámasztotta Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és minden ti érettetek van. Igaz ez? Te mernél erre a kérdésre őszintén válaszolni? Hogy minden mi érettünk volt. Mernénk mi erre a kérdésre őszintén válaszolni ma este? Hogy igen, tényleg minden értem volt. És eszembe jutnak arcok, nevek, helyzetek, emberek, akikkel kapcsolatban egy pillanatig nem tudok arra gondolni, hogy ő értem lett volna. Arra sokkal inkább, hogy ellenem van. És itt valaki azt mondja, hogy minden ti érettetek van. Hogy lehet ez? Hát úgy, csak egyféleképpen lehet. Egyféleképpen lehet. Ha kimondod a szívedben ezt, hogy lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, míg üvölt a haptusa, s nő a vész a tengeren. Rejts el, itt ne hagy, míg eláll a fergeteg, biztonságos révet adj, s te fogadd el lelkemet. Csak így. Csak így lesz minden érted, hogyha ezt egyszer kimondtad, hogy lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem, és én megértem és tudom, hogy hajtott volna téged emberekhez, nagy beteljesült álmokhoz, a habtusa. De lehet, hogy nem maradt más, csak ez a valaki, akinek ma este újból kimondhatod ezt. Lehet, hogy ma először, hogy lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. Ki mondta-e már ezt? Vagy még mindig az álmaid után hajt a félelmet, meg a sebeit. Tessék ezt kimondani ma este újból, hogy lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. És akkor megtörténik ez, hogy eljutsz ide, hogy minden értem volt. Minden értem volt, hogy eljussak hozzá. Befejezem egy utolsó gondolat. Hogyan történhet meg mindez? Azt mondja Pál, A mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Ez a megoldás, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk örök dicsőséget szerez. Ki az közülünk, aki Jób szenvedését olvasva azt merné mondani, hogy pillanatnyi könnyű szenvedés? Nem. Ez emberi értelemmel mérve nem pillanatnyi és nem könnyű, hanem rettenetes, drámai, olykor tragikus. De az örökké valóság szemszögéből nézve igaz ez, hogy pillanatnyi könnyű. Tudom-e az életemet az örökké valóság szemszögéből nézni? Tegnap beszélgettem egy nagyon kedves barátommal, akivel kapcsolatban sokáig azt éreztem, hogy számára a látható, ami akkor körülveszi, az fájdalmas, kudarcokkal teli. De láttam benne azt, hogy hite által az akkor láthatón túl látja a láthatatlant, ami akkor ígéret volt neki. Mert annyi ereje még volt, hogy kapaszkodjon az Isten ígéreteibe. Ami látható volt, az kiábrándító volt és fájdalmas. Ami akkor láthatatlan volt, tudnék Isten ígéretei, reménykeltő volt, de oly távoli volt. Na, amikor tegnap beszélgettünk, akkor nem győztem magamban hálát adni, hogy a ma őt körülvevő láthatóban már Isten megadta azt, ami korábban láthatatlan volt, de hit által remélt és vágyott, és kikönyörgött és kiimádkozott, vagyis beteljesült. És éppen ezért vallom, hogy lehet így tekinteni életünk negatív állomásaira, hogy az Isten elsegít bennünket ide, hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Vannak ilyen láthatatlan, ma még csak remélt ígéreteink. Tessék őket nézni, tessék jobban nézni őket, tessék határozottabban megragadni őket. És én hiszem, hogy egyszer igaz lesz itt is, ezen a földön is igaz lehet, mert látom, hogy igaz. És megerősít abban, hogy igen, lehet. És érdemes a láthatatlan nézni. De tudom, és ezzel befejezem, hogy az is igaz, hogy van, amit csak az örökké valóságban kap vissza. Jób könyvének a végét ismeritek, Isten rehabilitálja Jóbot, barátaival hosszú fejezeteken át vitatkoznak. A nagy kérdés az, hogy miért is szenved Jób. A barátok sugallják, hogy mivel bűnt követett el, ezért a büntetés. Isten rehabilitálja Jóbot, felmenti, igazolja, és megadja neki azt, amit elveszített. Nem tudom, megkapta ő azokat, akiket akkor ott elveszített. Kapott egy új családot, kapott új gyermekeket, kapott új vagyont. Én a szívem mélyén valahol azt érzem, hogy azt nem kapta vissza, amit és akiket elveszített. Kapott helyettük nagy gazdagságot, nagy áldást. És inkább érzem ezt igaznak Jóbra, meg sokunkra, hogy Isten megajándékoz örök teljes boldogsággal oda át. Aki győz, örökségül nyer mindent, annak Isten leszek, az pedig fiam lesz nékem. Befejezem egy verssel, kívánom, hogy legyen ez számodra most, ha láthatatlanul is még, de ígéretként, reménysugár. Minden dolgok mélyén béke él, és minden tájak éjén csend lakik, s a végtelenség összhangot zenél, és örök valók csupán mély álmaink. És minden bánat lassan béke lesz, és mindenig gyötrődés győzelem, s a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni e szűk életen. Kívánom, hogy így legyen. Lásd túl a szűk életen, és hidd el, hogy minden bánat lassan béke lesz, és mindenik gyötrődés győzelem, mert ő győzött. Nagy péntekre és húsvétra készülünk. Engedte a halál benne való munkálkodását a Golgotai kereszten. Azután pedig a húsvét dicsőséges feltámadása által ragyogja bele a világba, hogy győzött. És ragyog a kereszt fényében, hogy minden tájak éjjén csend lakik, és minden bánat lassan béke lesz. és mindenik gyötrőt és győzelem, s a kínok kínja, mely vérig sebez, segít túllátni a szűk életen. Így legyen. Amen.